Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist április 14-én pénteken. Csütörtökön jelentették be, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Beruházási Bankból. Ez az a pénzügyi szervezet, aminek 2019 óta Budapesten van a központja, a legnagyobb részvényese Oroszország, és amelynek több vezetőjét, illetve magát az intézményt is szankciós listára tette szerdán az Egyesült Államok. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy milyen múltra tekint vissza a pénzintézet, hogy változott annak geopolitikai szerepe, és miért pörgethette fel az orosz kormány annak működését a 2010-es években.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez presztízsveszteség, ugyanakkor Oroszország valószínűleg egy ideje már látta, hogy nyugatról azért erősödött irányából szembeszél, mondjuk ezt így. Tehát jelenleg mondjuk, ha azt nézzük, hogy a bank lényege orosz szempontból nagyjából a kelet-európai befolyásszerzés volt, akkor azért mondjuk az elmúlt évek eseményeit tekintve látható volt, hogy ez egyre nehezebbé vált, vagy hát ilyen valójában egyre komolyabb ellenszerbe ütközött.
A témáról Takácsi Dorka Oroszország szakértőt kérdezzük. Adásunk második részében a magyar hitelpiacról beszélünk, a lassulás jelei, ugyanis a lakossági szegmens után most már a vállalati oldalt is utolérték. Ezzel kapcsolatban Palkó István, a Portfolio pénzügy rovatának vezető elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 14-én. Magyarország kilép a Nemzetközi Beruházási Bankból, ez az a nemzetközi szervezet, aminek 2019 óta Budapesten van a központja, a legnagyobb részvényese Oroszország, és amelynek több vezetőjét, illetve magát az intézményt is szankciós listára tette szerdán az Egyesült Államok. A banknak korábban több EU-s tagja is volt, ezek az orosz-ukrán háború kitörése óta mind kiléptek, vagy jelezték kilépésüket az intézményből, Magyarország távozásával pedig csupán Oroszország és néhány százalékos részesedéssel Kuba, Mongólia és Vietnám maradt bent a szervezet. De egyáltalán mi ez a kissé homályos hátterű szervezet, amit ugye sokan csak orosz kémbanknak hívnak, és milyen geopolitikai szerepe van? Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon Takácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Kezdjük ott, hogy milyen típusú intézmény a Nemzetközi Beruházási Bank, milyen tevékenységet folytat, és milyen múltra tekint vissza?
Hát a Nemzetközi Beruházási Bank, vagyis az IIB egy nemzetközi pénzügyi intézmény, alapvetően egy multilaterális fejlesztési bank, ami meglehetősen átlagos célokat van magáinak, tehát a tagállamai közötti kölcsönös gazdasági együttműködés elősegítése a célja. Nyilván a versenyképesség növelését értik ők ez alatt, beruházások támogatását, elősegítését, infrastruktúrális fejlesztéseket, illetve hát összességében a gazdasági fejlesztés előmozdítása. Egy viszonylag széles körű aktivitás dolgoznak egyébként, tehát itt különféle pénzügyi szolgáltatásokat kell ideérteni, hitelek nyújtása, befektetési szolgáltatások, pénzügyi tanácsadás és hasonlók. A bankot 1970-ben hozták létre, ekkor még a Szovjetunió és egykori kelet-európai szocialista országok. Ekkoriban az IIB fő feladata az volt, hogy a szocialista gazdasági rendszert segítse azáltal, hogy a bank tagállamainak beruházásokat finanszírozzon. Hát az IIB fennmaradt, ugye, mint ugye jól tudjuk, fennmaradt a hidegháború befejezése és a Szovjetunió felbomlása után is. Ekkor már Oroszország deklarált vagy informális vezetésével, majd gondolom erről is fogunk beszélni, hiszen az orosz kormányzatnak érdekében állt a bank fenntartása. Úgyhogy a bank még létezik, és az orosz befolyásnak egy jelentékeny eleme itt Kelet-Európában.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy megmaradt a bank a keleti blokk összeomlását követően, és ez miért állt az orosz kormány érdekében, hát így belföldön is elég sok problémájuk volt mondjuk a 90-es években.
Hát az orosz kormányzat elemi érdeke volt, hogy fenntartsák a bankot, ugyanis így az orosz gazdasági szereplők továbbra is hozzáfértek a kelet-európai piacokhoz, és hát tudták befolyásolni a kelet-európai országok gazdasági fejlődését, fejlődési irányát, és igazából így komoly beleszólásuk volt a dolgokba. És hát, hogy itt kinek állt érdekében és milyen érdekében, hát az egy érdekes adalék, hogy ugye egyszer egyébként Magyarország már kilépett ebből a bankból az első Orbán kormány idején, főleg átláthatósági, illetve annak hiányát jelölte meg a kormányzat a kilépéskor akkor, de a második kormány visszalépett ebbe a bankba, tehát egyszer már kiléptünk, de visszaléptünk, úgyhogy ezek további érdekes adalékok.
Mi, bár ahogy mondta, kiléptünk már egyszer a bankból, és visszaléptünk, most ugye újra kiléptünk, de több EU-s tagország az lényegében folytonosan tagja volt ennek a banknak. Nekik ez miért állt érdekében, hogy részt vegyenek a bank működtetésében, ugye itt Szlovákiára, Bulgáriára és még más országokra is gondoltunk.
Én úgy gondolom, hogy hát a rövid válasz erre az, hogy igazából benne maradtak. Tehát a Szovjetunió összeomlása után, és hát főleg ugye, amíg ezek az országok nem léptek még be az EU-ba, addig valójában talán nem lehetett annyira rossz ebben a bankban. Tehát igazából voltak olyan projektek, amiket ez a bank finanszírozott ezekben az országokban, például a varsói metróvonal bővítését, Csehországban a nemzetközi repülőtér fejlesztését, Prágában, Szlovákiában autóipari beruházásokat finanszírozott, tehát voltak viszonylag sikeres projektek, és igazából amíg úgy tűnik, hogy amíg nem volt kifejezetten rossz ebben a bankban benne lenni, addig végül is az ország még egyel több bankban van benne, egyel több helyről tud pénzt felvenni, hitelt, fejlesztési forrásokat szerezni. Tehát úgy gondolom, hogy addig úgy igazából nem mozgolódtak ezek az országok, és azt is gondolom, hogy Magyarország esetében nem feltétlenül az IIB-ben való tagság volt maga a probléma. Mert mint nyilvánvalóan a tavaly februári orosz invázióig, amikor is onnantól fogva nyilvánvalóan vállalhatatlan volt Magyarországnak azon döntése, hogy benne maradjon ebben a bankban, és hát ne távozzon a többi EU-s országgal. És hát nem csak, hogy ugye nem távoztunk akkor, hanem a további részesedés növelés ötletét dédelgette a kormányzat. De hát igazából én nem gondolom, hogy nem maga a tagság volt a probléma, bár ugye ez szintén érdekes a kilépés, majd visszalépésünk fényében. Tehát nem a tagság volt a probléma úgy igazából, hanem az, amikor a székhelyt Moszkvából áttettük Budapestre, és rendkívül széles körű mentességet garantáltunk ennek a banknak.
Igen, erről kérdezném egy kicsit később, de még előbb arról, hogy a 2010-es években, mintha aktivizálódott volna ennek a banknak a működése, ez nem tudom, hogy összeköthető-e valamilyen orosz politikai célokkal, tehát hogy emögött mi lehetett, ami tényleg úgy aktívabbá vált a bank?
Így van, tehát valójában Vlagyimir Putyin orosz elnök 2012-ben élesztette újra ezt a hát korábban KGST bankként emlegetett bankot. Hát nyilvánvalóan ez egybeesik az orosz befolyásszerzési aktivitás fellendülésével itt a régióban, és hát nyilvánvalóan itt nagyon komoly erők mozgultak meg azért, hogy a bank európai piacokra is bevehesse majd a lábát. És az is egy fontos dolog, amit mindenképpen meg kell említeni, hogy hát eredetileg úgy volt, hogy Pozsonyban teszi a székhelyét a bank, ugyanakkor végül Szlovákia kifarolt ebből, pontosan nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, ami úgy tűnik, hogy Budapesten már nem volt probléma. Viszont azt is nagyon fontos megállapítanunk, hogy a bank alapvetően inkább egy politikai projektnek tűnik orosz befolyásszerzésre, hiszen például az ideérkezés pillanatában alapvetően ez egy törpebank volt, tehát itt nem beszélünk akkora forrásokra, amik például indokolták volna mindazon mentességek adását, amiben a bank részesült, tehát a bank ideérkezésekor 1,1 milliárd eurós jegyzettőkével rendelkezett, ami gazdaságilag hát nem kifejezetten jelentékeny, és hát még magyar viszonylatban sem volt az, tehát Magyarországra érkezésekor ennek a banknak 380 milliárd forint volt a mérlegfőszege, ami például az OTP bank akkori mérlegfőszegének a 2,5%-a. Tehát amikor az IIB ideérkezett, akkor még a magyarországi bankok rangsorában is 17. volt. Ami rendkívül furcsa a mentességek nagy számát tekintve.
Igen, mondjuk az fontos kijelenteni, hogy akármi is lesz a banknak a sorsa, az ugye nem befolyásolja a magyar bankrendszert, mivel nincsenek olyan típusú beágyazottságok, vagy nem folytatott itt mondjuk betétgyűjtés, tehát hogy ilyen típusú rendszerkockázatnak ugye nem vagyunk kitéve, ez főleg így az amerikai bankcsődök kontextusában fontos kiemelni. Viszont akkor térjünk rá arra, hogy miért ragadt rá ez a kémbank kifejezés, itt milyen kritikák érték a bank működését, illetve azt a szempontot, hogy nemrég ugye Budapestre tették a székhelyüket.
Egyrészt rendkívül az a szabályozások vonatkoztak erre a bankra, mint például pénzügyi szabályozói oldalról, mint személyi oldalról. Tehát itt rendkívül az a pénzügyi és szabályozói felügyeleti alávetettségről beszélünk, ami az ellenőrzéseket is illeti, és hát itt főleg a személyi mentességek azok, amik főleg komoly kritika alá estek a nyugati elemzői oldalról, hiszen a bank dolgozói vezetősége, az ő családtagjaik mind diplomáciai mentességben részesültek, korlátozás nélkül, és állampolgárságtól függetlenül jöhettek Magyarországra a bank meghívására szakértők, tanácsadók, és hát bárki, akit a bank ekként tüntet fel és ekként szeretne láttatni, ők szintén korlátlan számban érkezhettek ide, illetve rajtuk kívül bárki más is, akit az IIB meghívott, tehát ez gyakorlatilag egy nyitott ajtó volt egy EU-s és NATO tagországba. De gyakorlatilag ez egy egészen jelentős nemzetbiztonsági kockázat, illetve hát ami még szintén gyakran felrovásra kerül ez a nyugati elemzői oldalon, hát az gyakorlatilag az, hogy ugyan a hivatalos narratíva szerint itt valójában nem érvényesült orosz befolyás és Oroszország kisebbségi tulajdonos ebben a bankban, hát a bank szabályozási környezete egyáltalán nem ezt mutatta, tehát a bank alapító iratában, ahol le van írva például a döntéshozatali mechanizmus, egészen egyértelmű, hogy Oroszország megkerülhetetlen szereplő ebben a bankban, egymaga tudott blokkolni gyakorlatilag bármilyen döntést, miközben a többi ország nem tudott blokkolni döntéseket, tehát igazából ugyan deklaráltan nem Oroszország vezette ezt a bankot, úgymond, de a döntéshozatali mechanizmusból egyértelműen kiderül, hogy a gyakorlatban egyértelműen az orosz érdekek kiszolgálására épült.
Az presztízs vesztesége Oroszország számára, hogy ugye Magyarország is most távozik az intézetből. Ezt ugye annak fényében kérdezem, hogy ugye a Direkt 36-nak volt egy oknyomozó anyaga a témában, és abban kifejezetten azt írták, hogy a banknak a vezetése is gyakran úgy érezte, vagy egy ideje úgy érezte, hogy így magára hagyták az orosz kormány felől, ugye figyelembe véve, hogy erre a pénzintézetre is vonatkoztak olyan szankciók Oroszország felől, vagy hát ellenszankciók, amiket barátságtalan országok intézményeire, pénzügyi intézeteire vetettek ki.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez presztízsveszteség, ugyanakkor Oroszország valószínűleg egy ideje már látta, hogy nyugatról azért erősödött irányába a szembeszél, mondjuk ezt így. Tehát jelenleg mondjuk, ha azt nézzük, hogy a bank lényege orosz szempontból nagyjából a kelet-európai befolyásszerzés volt, akkor azért mondjuk az elmúlt évek eseményeit tekintve látható volt, hogy ez egyre nehezebbé vált, vagy hát ilyen valójában egyre komolyabb ellenszerbe ütközött. Igen, hát ezekből a kiszivárgott levelezésekből azt tűnik ki, hogy ezt a projektet az oroszok mintha egy picit már elengedték volna az invázió után, amikor Magyarországon kívül minden európai uniós ország távozott ebből a bankból. Hát a levelezésekben az látszik, hogy az európai szankció bejelentésekor hát pánik tört ki ebben a bankban, tehát akkor már úgy tűnik, hogy ez a hajó elkezdett süllyedni, és hát talán a kegyelem döfést adotta meg, amikor a válaszul hozott orosz szankciók miatt a bank gyakorlatilag tényleg két szék közt a földre esett. Tehát a levelezések azt sugallják, hogy akkor ezt a projektet már mintha elengedték volna. Ugyanakkor, hogy mennyire presztízsveszteség, hát az orosz médiában különösebb hírverést egyébként Magyarország kilépése nem keltett egyébként. A hír megjelent az orosz médiában, főleg gazdasági lapok és híroldalak hozták le, de meglehetősen szűkszavúan és egyébként sokszor hibásan hozták le a hírt, tehát én többször is felfigyeltem arra, hogy az orosz híradások szerint Szlovákia még benne van a bankban, miközben egyébként már kilépett. Tehát megjelent, de kvázi ilyen oldalszéli jegyzetként nem igazán fújták fel.
Utolsó kérdésem, hogy ha a bank csődbe megy, vagy megszűnik, ugye erről most nagyon sokat cikkeztek, hogy egyrészt most, hogy Magyarország kilépett, aki ugye mi nagy részvényesek voltunk, tehát így most már elkerülhetetlennek látszik, hogy Oroszország ugye többségi tulajdonba kerüljen a bankba, ami miatt ugye elképzelhet, hogy az Egyesült Államok után EU-s szankciókkal is sújtanák, de hát eleve már ugye az Egyesült Államok szankciói mellett nem olyan egyszerű működtetni egy pénzügyi szervezetet. Szóval, hogyha ez megtörténik, és tényleg megszűnik ez a bank, ez így hatást gyakorolhat az orosz ilyen diplomáciai vagy titkos szolgálati képességekre az EU-ban. Most annak kontextusában kérdezem, hogy igazából azért minden EU-s fővárosban van normális méretű orosz követség.
Én úgy gondolom, hogy a helyzetük egy kicsit nehezedhet. Tehát nyilvánvalóan, amennyiben egy országban van arra politikai szándék, például, hogy adott esetben mondjuk szemet hunjanak orosz hírszerzői jelenlét felett, akkor valószínűleg találhatnak másik kiskaput. Ugyanakkor, ha ez a politikai akarat hiányozni fog, vagy hiányzik, akkor ez egy komoly veszteség lehet egyébként az orosz titkosszolgálatok számára, hiszen ez gyakorlatilag tényleg egy tálcán kínált lehetőség, egy óriási nyitott ajtó volt, és ha ez bezárul, annak azért valószínűleg lesz érezhető hatása, de nyilvánvalóan, hogyha egy kormány például aktívan hát szeretne ez ellen tenni, valószínűleg tud. Ugyanakkor a bankból való távozásunk azért felvet bizonyos kérdéseket, tehát a bank idejövetelét, tehát a székház idehelyezését magába foglaló törvény meglehetősen pongyolán fogalmaz bizonyos dolgokkal kapcsolatban, tehát igazából nem igazán tudjuk, hogy mi lesz például a bank székházzal, a bankhoz került vagyonelemeknek mi lesz a sorsa, illetve hát azt sem igazán tudjuk, hogy a kilépés után mi történik az országok tőkéjével. Tehát az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy azok az országok, akik eddig távoztak ebből a bankból, nem kapták vissza a tőkéjüket. Az ez irányú kérvényük az változatos indoklásokkal került elutasításra. Tehát ebből a tekintetben gondolom, hogy Magyarország esetében sem lehetünk túlságosan bizakodóak, de hát meglátjuk, ugyanis a távozás követő bejelentés után még fél év telik el a tényleges kilépésig minden esetben. Tehát legkésőbb akkor meglátjuk.
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Takács Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Már itt a checklistben is beszéltünk róla többször, hogy gyülekeznek a fellegek a hazai hitelpiac előtt, előbb a lakossági hitelezés lassult be drámaian, most pedig vannak olyan jelek, hogy a vállalati hitelszektor is követi ezt a trendet. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy ugye erről már talán a múlt héten is beszéltünk, hogy brutálisan csökkent a folyósított lakáshitel volumen Magyarországon. Itt ugye most írtál egy cikket a részben erről a témáról, itt hogy látják most a piaci forrásaid, látják-e már a gödör alját, egyáltalán mikor térhet vissza az az ilyen 60-80 milliárdos havi volumen, amit a 21-22-es boom előtt láttunk?
Hát igazi nagy ágyukat szólaltattunk meg, hiszen az Erste Bank, az OTP Bank és a Bankmonitornak a szakértője nyilatkozott, akiknek a saját területükön nagy a piaci részesedésük, és hát ugye két megállapításunk szokott lenni a lakáshitelezéssel kapcsolatban, az egyik az az, hogy a havi kihelyezés a normálisnak tekinthető 60-80-100 milliárd forintról, illetve a tavalyi csúcsot jelentő 100 milliárd forint fölötti szintről alig 30 milliárd forintra zuhant, tehát egy ilyen kétharmados zuhanást láthatunk a havi kihelyezésekben. Másrészt viszont van egy fény az alagút végén, ez pedig az, hogy mintha már tetőzött volna a lakáshiteleknek a kamata, az új lakáshiteleké, tehát a mostani 8-11%-os sávnál feljebb valószínűleg nem fog csúszni ez a kamatsáv. És hogy milyenek a kilátások, erről kérdeztük a szakértőket, és hát azt mondják, hogy az MNB februári statisztikájához képest ők márciusban és áprilisban már látnak némi élénkülést. Tehát egy kicsit emelkedik a kereslet, de ez ugye részben azért a szezonalitással is magyarázható, tehát évelején eleve viszonylag kevesen vesznek fel lakáshitelt, és nyújtják be a kérelmüket a bankokhoz, de azért az talán kijelenthető szerintük, illetve volt, aki így nyilatkozott, talán ketten is, hogy a kétharmados visszaesésből az év egészében talán 50% körüli visszaesés lesz. Tehát a lakáshitelpiac az nagyjából a fele akkora lesz idén, mint tavaly volt. Hozzá kell tenni, hogy a bázis az azért is erős volt, mert tavaly ilyenkor volt csúcson a Zöld Otthon program, amit az MNB maximum 2,5%-os kamattal kínált azoknak a bankokon keresztül, akik új lakásba költöztek és energiahatékony otthonba. Most ehhez képest ilyen ugye nincsen egyrészt, a kamatok ugye 10% körül vannak, másrészt pedig az új lakásoknak a részesedése is visszaesett, és erről is beszéltek a szakértők, hogy idén várhatóan a használt lakások piaca fogja mozgásban tartani a lakáshitelezést. Elmondták ugye véleményeket arról is, hogy úgy néz ki, vagy van, aki bátrabban kimeri ezt jelenteni, van, aki kevésbé bátran, hogy tényleg tetőzhettek a lakáshitelkamatok, de az, hogy érdemben csökkenjenek, az az inflációnak és az MNB kamatszintnek, valamint természetesen a kötvénypiacoknak is meg kell nyugodniuk, tehát a mostani hozamkörnyezet, a 10% körüli hozamok kora és a 18%-os jegybanki irányadó kamatnak a kora, az nem alkalmas arra, hogy az árazáson keresztül tudjanak a bankok élénkülést vinni a lakáshitelpiacba. Már most is arról beszélnek egyébként a bankárok is, hogy nagy a verseny a bankok között, de ez gyakorlatilag kicsit megmosolyogtató módon nagyon magas kamatszint mellett zajlik.
Az majdnem mindegy, hogy most a harmadára vagy felére esik vissza a hitelkereslet, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy hát ez valószínűleg jelentősen kisebb kapacitással is ki lehet szolgálni, részben értékesítési támogatói, vagy értékesítési tanácsadói oldalon, részben pedig az operációk szintjén. Itt mit mondtak neked, hogy ennek a típusú beesésnek lehetnek-e olyan munkaerőpiaci hatásai, hogy leépítenek kollégákat?
Részben ebben a cikkben, részben pedig korábbi beszélgetésekben az derült ki, hogy fluktuáció ugye továbbra is van a bankoknál is, meg a hitelközvetítőknél is, és amikor kollégák elhagyják a hajót, akkor mondjuk nem vesznek fel új kollégákat a helyükre, viszont ennél sokkal jellemzőbb az, hogy megtartják a jelzálog hitelezés területén is akár, elsősorban persze azokat a kollégákat, akik a leghatékonyabban dolgoznak, a legnagyobb tapasztalatokkal rendelkeznek a jelzálog hitelügyintézés és a többi területén, illetve hát az ilyen értékesítés támogatói, valamint ilyen gondozó jellegű szerződés gondozó területeken, ilyen mid-office jellegű munkákban számítanak rengeteg kollégának a részvételére, például a különböző kamattámogatott hiteleknél az ellenőrzési feladatoknak a végrehajtásában, különböző jogilag tisztázatlan ügyeknek a kezelésében, illetve hát nem szabad elfelejteni, hogy magában az értékesítésben is, tehát a front office-ban is vannak azért kihasználatlan területek, ahova még lehet munkaerőt allokálni, például a fogyasztási hitelezés az számos banknál egyáltalán nem esett vissza az egy évvel ezelőttihez képest. A piaci átlag az ilyen 8% környékén van, például a személyi kölcsönök területén, és azt látjuk, hogy darabszámban még nőtt is. Tehát mondjuk a munka az nem feltétlenül van arányban ugye a teljes volumennel, hanem mondjuk a darabszám is befolyásolja, és a darabszám még emelkedett is a fogyasztási hiteleknél, tehát átcsoportosítottak ez a hitelterületről a fedezetlen fogyasztási hitelek felé, és hát egyébként a cikkünkben megszólaltatott mind a két bank elindítja a lakástakarék pénztárát is, és ezen a területen is van feladatuk a kollégáiknak. A legkritikusabb területnek a kisebb hitelközvetítők számítanak, azok, akik mostani alacsony lakáshitel volumen mellett a saját üzletükben, a bizniszükben nem tudnak érdemi mérethatékonynak tekinthető volumeneket elérni, ezért mondjuk a legnagyobb hálózatok semmiképp, de a kisebbek közül lehetnek olyanok, akik lehúzzák a rolót, tehát kisebb vállalkozások.
Tehát banknál, aki akar, az valószínűleg maradhat, és találnak neki pozíciót vagy munkát.
Igen, úgy tűnik, és hát a nagy hitelközvetítők sem lazsálnak.
Térjünk rá a vállalati hitelezésre, mert ugye erről is publikáltál pénteken egy elemzést a portfólión. Ott milyen dinamikák érvényesülnek? Ugye egy ideig azt láttuk, hogy bár a lakossági hitel flow az már csökken, de a vállalati még tartotta magát, most mit látunk?
A vállalati hitelezésben nem annyira a flow-t szoktuk nézni, tehát az új kihelyezéseket, mert nagyon nagy általában ott a lejáró hitelállományoknak is a szerepe, ezért inkább a magát a teljes hitelállományt nézzük. Éves összehasonlításban még semmi gond nincsen, több mint 15%-os növekedést láttunk februárról februárra. Ez egy kivételesen nagy növekedés, de volt ez már 20% felett is, tehát elmondható, hogy már itt is csökken a hiteldinamika, és ez nem az elmúlt egy évnek a sztoria főleg, hanem az elmúlt hónapoké. Itt voltak torzító adatok is, például mondjuk a Vodafone felvásárlás és annak a nagy hitelfelvétel, az például torzította ezt a statisztikát, tehát ennél talán valószínűleg kisebb így az autonóm növekedése ennek a piacnak, de még mindig 10% fölött van a vállalati hitelezés növekedése, csökkenő nettó tranzakciók mellett, ami azt is jelenti például, hogy rengeteg NHP-s hitel fut ki, főleg azok, amelyeket 3 évre vettek fel a COVID elején, ugye ez 3 évvel ezelőtt volt, és forgóeszközhitelek voltak jellemzően. Ezeket próbálják megújítani a vállalatok, tehát van egy hitelkiáramlás, de ettől nem emelkedik a teljes hitelállomány feltétlenül a cégeknél, mert ráadásul ezeket úgynevezett bullet finanszírozással nyújtották, ami azt jelenti, hogy a tőkét csak a végén kellett fizetniük, és hogyha hirtelen a tőkét be kell tolni, vagy hát vissza kell fizetni a banknak, akkor pedig hitelt kell hozzá felvenni. Na erre szolgál például a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram, amelyet február 1-ével indított el az Exim 700 milliárdos keretösszeggel, de nagyon gyorsan egy hónapon belül kimerült ez a keret. Megemelték 1000 milliárd forintra, de hát többszörös a kereslet, emiatt aztán mondhatni, hogy ez is kimerülőben van, gyakorlatilag most már talán csak szerződéskötések vannak. Úgyhogy emiatt elmondható, és egyébként ott van ugye mellette még a másik nagy állami hitelprogram, ez a KAVOSZ által koordinált Széchenyi kártyaprogram, ahol nem beszélhetünk ilyen kimerülés közeli helyzetről, viszont ott meg a vállalati bankárok azt nyilatkozták nekünk, hogy kisebb a kereslet ezek iránt, vagy legalábbis volt, aki azt nyilatkozta, hogy egyértelműen csökkenő keresletet lát ezek iránt tavalyihoz képest. Egyébként itt a Raiffeisen, a bankholding, illetve a K&H bank szakértője nyilatkozott nekünk. Hát azt láthatjuk, hogy penge élen táncol itt is a hitelpiac. Az Exim Bank forrásai nem növelhetők a végtelenségig. KAVOSZ Széchenyi kártya programja sem végtelen. És ami ezek alternatívája a piaci hitelek, azok pedig nagyon rossz kondíciókkal futnak. Tehát a legtöbb hitel 20% körüli szinten kamatozik, és hát azért a vállalkozások nagy része nem engedheti meg magának, hogy ennek alternatíváját vegye igénybe, ez pedig a devizahitel. Ugye vannak olyan cégek, azért alkotják ugye az exportunknak a gerincét, akik minden további nélkül képesek devizahitelt felvenni, mert természetes fedezetük van devizabevételük, de minél lejjebb megyünk cégméretben és hitelméretben, annál kevésbé jellemző ez, annál inkább szóba jön a Széchenyi kártya program, de úgy tűnik, hogy itt sem azért annyira erős KKV hitelkereslet, mint a tavalyi nagy boom idején volt. A tavalyi évet ezt mindig azt hajtotta, hogy várták a KKV-k, vagy arra számítottak, hogy kifut a program, és akkor az utolsó pillanatban egy óriási hajrá volt jellemző. Ilyenek most is lehetnek egyébként, de egyelőre ott tartunk, hogy azért nagyon óvatosak a hitelfelvétellel a vállalkozások. A recesszió, a működési költségeknek az emelkedése, az EU-s támogatásoknak az elmaradása vagy késlekedése, és hát természetesen 20% körüli piaci kamatok, ezek mind elrettentenek sok céget attól, hogy további adósságot vegyen fel.
Fizetőképesség tekintetében hogy állnak ezek a portfóliók? Ugye tavaly sok olyan beszélgetésünk, piaci forrásunkkal való beszélgetés volt, ahol azt mondták, hogy nők az ilyen rekordalacsony NPR rátákhoz képest jöhet valamilyen emelkedés. Ez mennyire történt meg? Van-e már kiugrás?
Talán már itt a podcastban is beszélgettünk arról, hogy ilyen 1,5% körüli a lakosságnak is, meg a vállalatoknak is a bankoknál a nem teljesítési aránya, pontosabban 90 túli késedelmeknek az aránya, ami történelmileg meglehetősen alacsony színnek számít, hanem is rekordnak, de nagyon alacsonynak számít, és ehhez képest érdekes, ugye mi történhetett az elmúlt hónapokban, mióta nem látjuk a friss statisztikát, ugye most már 3,5 hónap elmúlt 2022 vége óta, és hát azt mondják a bankárok, hogy azért volt egy negatív hatása a hitelmoratórium kifutásának. A vállalatoknál is nagyjából 1%-nyi hitellel rendelkező vállalat még benne volt a moratóriumban év végén. Körükben vélhetően azért nem tért vissza mindenkinél a fizetőképesség. Az inflációk, ugye vannak olyan ágazatok és vannak olyan cégek, akiket hatványozottan érint, vagy az energiaköltségeknek az emelkedése. Úgyhogy aki konkrétan vállalkozást fogalmazott meg, az azt mondta, hogy 2023 második felében lehet a legnehezebb a pénzügyi mutatók szempontjából a vállalatoknak a működési környezete. Ez azt mondatja velem, hogy valószínű, hogy valamikor 2023 végén, 2024 elején lesz a legmagasabb az NPL ráta, tehát a nem teljesítés aránya a vállalatoknál. A lakosságnál egyébként nem feltétlenül, mert ott a munkaerőpiac kifeszítettsége az nagyon jól segíti azt, hogy törlesztőképesek maradjanak a háztartások, de vállalatoknál úgy tűnik, hogy nagyjából egy év múlva érhetjük el talán legkésőbb a mélypontot a fizetőképesség szempontjából, de nem tűnik úgy, hogy itt is 10% fölé tudna emelkedni a nem teljesítéseknek az aránya.
Ja, hát ez azért mindenképpen más, mint 2008-ban volt.
Igen, ugye eleve a hitelezés sokkal-sokkal óvatosabb volt az elmúlt években, mint mondjuk a 2000-es évek közepén.
Ugye nem véletlen, hogy tényleg nagyon nagy most a hitelekkel kapcsolatos pesgés a portfólión, mert ugye május 4-én jön az éves nagy portfólió hitelezés konferenciánk, ugye hát itt már tényleg az utolsó simítások vannak csak a csőben, itt milyen fókuszterületekre számíthatunk, kik jönnek előadni, tehát hogy akit mélyebben érdekel a téma, az mit profitálhat a részvételből?
Hát ugye nem beszéltünk most arról, hogy a kormánynak a különböző negatív-pozitív intézkedései most a hitelprogramokat leszámítva, hogy érintik a bankokat meg a hitelpiacot, de ez egy óriási kérdés továbbra is, például kamatstop, bankadónak a kérdés, stb. És hát ennek a témának az első számú felelőse Nagy Márton miniszter úr lesz a nyitó előadó a konferencián. Velünk lesz Jelasics Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, várjuk a Magyar Nemzeti Bank képviselőit is, Exim előadást hallgathatunk meg, ami nagyon fontos ugye a KKV hitelpiac szempontjából. Talán a legnagyobb várakozásokkal vezett attrakció ez a bankvezéri panelbeszélgetés lesz, hatan is jelen lesznek, és hát azt, ami a témákat illeti, viszonylag hagyományosnak tekinthető, de azért, mert ezek a témák érdeklik mindig a hitelpiac szereplőit. KKV hitelezés, jelzálog hitelezés, fogyasztási hitelek, nem teljesítő hitelek, és hát óriási népszerűségnek örvendett tavaly, és hasonlót próbálunk megismételni más szereplőkkel, ez pedig a makrogazdasági kerekasztal a szakmai program zárásaként, és hát ezzel egyébként párhuzamosan egy pénzintézeti marketing és PR workshopunk is lesz, és aztán networking lehetőségekkel és pesgős kocintással zárjuk az eseményt.
Jó, hát erről természetesen több információ elérhető a portfolio.hu per rendezvények oldalon, és maga a rendezvény az pedig május 4-én fog megrendezésre kerülni Budapesten. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a podcastben, és betekintést nyújtottál részben a piaci folyamatokban, részben pedig egy ízelítőt adtál a konferenciákból. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Ez Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra bármelyik applikációban, aminek a segítségével podcasteket hallgatsz a telefonodon. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új, hagyományos adással hétfőn jelentkezünk, holnap viszont jön a Checklist külön kiadása, amiben azzal foglalkozunk, hogy hogyan alakultak ki, hogyan alakulnak ki azok a városok, amikben élünk. A téma aktualitása, hogy már folyik a megvalósítása a Saudi Neon projektnek, melynek keretében egyebek mellett egy körülbelül 170 kilométer hosszú várost húznak fel a sivatagban. Új, hagyományos hírelemző adás tehát hétfőn jön, holnap pedig Checklist külön kiadásra jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.